Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntlek benneteket ezen a szép őszi, kora őszi vasárnap reggelem. Szeretném hirdetni, hogy most már dübörögnek a gyerekisten tiszteletek, úgyhogy aki úgy érzi, hogy szeretne menni akár a felsősre, alsósra vagy óvodás csoportra, akkor az bátran tegye meg. Mi pedig dicsérjük az Istent, a 100. Zsoltárnak igazából ez egy átirata az új énekes füzetünkben, menjetek be kapuin hálaadással. Foglaljuk el a helyünket. Hadd köszöntselek úgy is nagy szeretettel benneteket, hogy aki nyaralásból tért vissza, vagy aki tegnap este lakodalomba mulatozott, és ilyen vagány volt, hogy legény nappal is, van, aki betegségből tért vissza, van, aki látogatóba van, szóval mindannyiótokat nagyon nagy szeretettel köszöntlek. Folytatjuk tovább az Isten dicséretét, és énekeljük a református énekeskönyv 226. énekének mind a négy versét, Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Drága Szentlélek, jöjj és tégy bennünket készé az ige hallására. Amen. Isten igéjét olvasom az Efézusi levélből, a 4. rész, 17. versétől. Mondom tehát, és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek a hiába való gondolkodásuk szerint. Az ő elméjükre sötétség borult, és elidegenedtek az Istennek tetsző élettől, mert megmaradtak tudatlanságukban, és megkeményedett a szívük. Mivel erkölcsi érzékük eltompult, bujálkodásra adták magukat, mindenféle tisztátalanságot művelve mohóságukban. Ti azonban nem így tanultátok Krisztust. Ha valóban úgy hallottatok róla, és kaptatok felőle tanítást, ahogyan az igaz Jézusban. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott, újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Haragudhattok, de ne vétkezzetek, a nap ne menjen le haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. A tolvaj többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg Isten szent lelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk! Urunk, nagyon magas ez a mérce, amit Pál elénk ad. Nem tudjuk mi ezt megugorni. Megvalljuk, hogy az ige tükrében rálátunk arra, hogy a szívünkben nagyon sok önzés és szükkeblűség van. És bizony a saját kis félelmeink határoznak meg sokszor a beszédünket, cselekedeteinket, és nem a te benned nyert szabadságunk. Urunk, erre vágyunk, hogy növeld a hitünket, növeld ezt a szabadságot a lelkünkben, hogy ne a zsigereink, ne a komplexusaink határozzanak meg, ne a sebeinkből reagáljunk, hanem a te szeretetedből. Taníts minket a nem tudásra, taníts minket a csendre, a figyelésre, a kíváncsiságra, hogy nyitottak tudjunk maradni te rád és egymásra. Így akarunk, Urunk, most jelen lenni az igéd számára, hogy szent lelked meg tudja érinteni a szívünket, és el tudja végezni mindazt, amire szükségünk van. Mozdíts bennünket, kérünk. Szükségünk van erre a növekedésre, te benned. Áldásodat, szent lelkedet kérjük, drága Istenünk. Amen. Az ige hirdetésre készülünk. A 229. ének első 3 versét énekeljük. Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Igehirdetésem alapjául a Lukács evangélium a 9. fejezetéből választottam a textust, és ezt olvasom az 51. verstől a 62. versig. Amikor pedig közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta Jézus, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk? Szálljon le tűz az égből, és emészze meg őket. De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az ember fia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elmentek egy másik faluba. Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: Követlek, akárhová mégy. Jézus azonban így felelt: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Egy másikhoz pedig így szólt: Kövess engem. De ő azt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát. Egy másik ezt mondta: Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus így felelt: Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Azt a címet adtam ennek a prédikációnak, hogy tudni, nem tudni, tanulni. Itt az iskola év elején az a érzésem, hogy mindannyian diákok vagyunk. Hogy nem csak a gyerekeink kezdenek el iskolába járni, és akkor így, jaj, megy ez a bepakolás, meg milyen óra, meg hogy mint, hanem szeretnék magunkra is úgy gondolni, hogy mi is diákok vagyunk, és Isten iskolájába járunk. De ahhoz, hogy diákok legyünk, nagyon fontos, hogy nyitottak legyünk, és nem mondjuk azt, hogy ó, én már ezt tudom úgy is. Mert ha mindent tudunk, akkor már nem akarunk tanulni, már nem vagyunk nyitottak a tanulásra. Pedig, hogy az András is mondta, ez a szombatfél év, illetve a rekreációnak szerintem nagyon fontos része az, hogy tanuljunk, hogy nyitottak legyünk új dolgokra, új információra, új tapasztalatra. Ez megújít bennünket minden módon. A nyáron voltunk Megdesz táborban az Andrással, hát hogy kerülünk mi az egyetemisták közé, ilyen öreg csontok, és jó volt nagyon különben. Hát előadónak hívtak meg, és először úgy gondoltam, hogy nyáron nem akarok menni sehova se előadónak, de aztán végül győzött, én azt remélem, hogy az győzött bennem, hogy tanulni akarok én is, mert hát nagyon izgalmas egy ilyen jól működő egyetemista missziós szervezetnek a belső világába betekinteni. És volt egy, több izgalmas élmény volt, de most egyet említek nektek, hogy volt egy ilyen programjuk, aminek az volt a címe, hogy Grill a Christian. A Grill a Christian azt jelenti, hogy hát tudjátok, egy kicsit arra, ilyen humorosan arra hajaz, hála Istennek időben távol van tőlünk a keresztény üldözés, meg a keresztényeknek a megégetése. De hát, hogy ők ezt mondják, hogy na most akkor egy kicsit meggrillezzük azt a keresztényt, vagy megégetjük azt a keresztényt, hogy na mit mond, hogyan vallja meg a hitét. Úgyhogy kiültettek bennünket egy pár ilyen szeniort, mondjuk így, és akkor mindenféle kérdéseket be lehetett küldeni, és volt egy moderátor, és akkor erre úgy válaszolni kellett. És borzasztó izgalmas kérdéseket tettek fel az egyetemisták, nem is jutott idő abban az időkeretben minden kérdésre, úgyhogy én befotóztam az egyetemisták kérdéseit, mert számomra nagyon érdekes, és hát nem tudom, mennyire vagytok rá kíváncsiak, egy párat említek csak, hogy így lássátok. Teremte Isten valakit melegnek? Hogyan lehet megvalósítani az ökumenét? akkor nagyon-nagyon sok érdekes kérdés, azért idehoztam, hogy hát, ha tényleg érdekel benneteket. Azt mondja, hogy hogyan birkozol meg azzal a tudattal, hogy valószínűleg nem fog minden szeretted ott lenni veled a mennyben. Hogyan hat a gyermekvállalásodra a klímaválság? Ha inkább nehéznek élem meg a saját létezésem valami miatt, nem keresztényi, ha nem szeretném továbbadni az életet? Mik a főbb indokok amellett, hogy a keresztényeknek várniuk kell a szexel a házasságig? Hogy fejeznétek be a 21. századi hallgató számára ezt a mondatot, hasonló az Isten országa, ... Na hát, van még, most nem olvasom tovább. Szerintem nagyon-nagyon izgalmas. És akkor ugye ott ülünk, és mi vagyunk abban a szerepben, hogy hát ti tudjátok, akkor mondjátok meg, és hogy tényleg beleesünk ebbe a csapdába, hogy tényleg tudjuk. És akkor így hát próbáltunk persze válaszolni, meg néha azt éreztem, hogy de jó lenne egy ilyen 3 pontos válasz, hogy A, B, C, és akkor ez így és így van, és pipa, és akkor fú, de megmondtuk. És közben pedig végez motoszkált bennem, hogy a kérdések mögött kérdezők vannak, és a kérdések mögött mélyebb kérdések vannak. Például, ha valaki ezt kérdezi, hogy teremte Isten valakit melegnek, én meleg vagyok? És hogy van ezzel Isten? Vagy én mit kezdjek ezzel? Értitek? Milyen Isten? Mire számíthatok Istentől? Be tudom-e vállalni azt, hogy egy csomó kérdésre nem tudom a választ? Hogy kész vagyok-e valahogy megérezni a kérdezőt a kérdés mögött? Ez volt nekem a kérdésem. Hogy be tudom-e azt vállalni, hogy nem tudom. Nem tudom a válaszokat, és inkább szeretnék veled együtt gondolkodni, és együtt érezni. Persze ez ilyen nagy tömegben nehéz, ez nem egy lelki gondozói helyzet, de mégis szerettem volna képviselni a lelki gondozói szempontot a válaszadások során. Miért fontos ez, hogy ne akarjunk mindent annyira tudni? Jézus itt ebben az igében, a Lukács evangélium szerinti igében 3 féle emberrel találkozik, és mindegyik valamit nagyon tud. És Jézus pedig mindegyikre valahogyan úgy reagál, ahogyan nem várnánk tőle. Az egyik az a tanítványok csoportja. Emlékeztek, hogy Jézus megy Jeruzsálembe, át akar haladni egy samáriai falun, és a samáriaiak nem fogadják be, mert a samáriaiak a zsidókkal történelmi okok miatt harcban állnak, vagy tehát ilyen ellentét van közöttük, és ugye meg is mondják, hogy ők nem fognak Jeruzsálembe imádkozni, hanem ők a Garizim hegyén imádkoznak. Tehát, hogy ez egy másfajta népcsoport, és van egy ilyen, én szerintem mesterségesen is életben tartott ellenségeskedés közöttük. Meg tudjátok, az ellenségeskedés mögött mindig van egy ilyen elitizmus, hogy mi itt, ti ott, és nem fogadják be Jézust, ami nyilván nem szép dolog, és a tanítványok méltán gondolják azt, hogy hát Jézus a messiás, hogy képzelik ezek, hogy nem fogadják be, de amikor azt mondják, hogy akkor kérjünk tüzet rájuk az égből, akkor Jézus azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek. A második ember nagyon tudja, hogy ő Jézust akarja követni. Követlek, Uram, akárhová mész. Ő tényleg nagyon tudja. És Jézus meg nem azt mondja, hogy fú, de jó, ilyen követőkre van nekem szükségem, akik nem gondolkoznak, csak jönnek utánam. Jézus azt mondja, hogy vigyázzál. Nem számolsz azzal, hogy ez mivel jár. És a harmadik, negyedik ember pedig az, aki feltételeket szab. Csak hadd köszönjek el a családomtól, hadd temessem el az apámat. Jézus pedig erre nagyon provokatívan reagál, és azt mondja, a halottak, temessék el a halottaikat. Na, hát ezekbe egy kicsit tekintsünk bele, mert Jézus tényleg meg akar bennünket lepni, én úgy érzem, és arra akarja a lelkünket tágítani, hogy ne akarjunk mindent csípőből tudni. Ki akar bennünket billenteni a minden tudásunkból, és még azt is gondolom, hogy el akar egy kicsit bizonytalanítani. Legyünk nyitottak, és legyenek kérdéseink. Jézus tudja, hogy mi nem tudjuk. Ez csak így rácsodálkozom arra, hogy mikor Jézus 12 éves, és ott van a templomban, és keresi őt Mária meg József, értitek, még gyerek, akkor azt mondja Máriának, hát nem tudjátok, hogy nekem az én mennyei atyám dolgaival kell törődnöm? És Mária meg József nem tudják, mert nem, egy csomó mindent nem tudunk. És amikor Jézus ott van a kereszten, akkor pedig azt mondja, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Mert tényleg nem tudjuk. Jézus elkötelezetten konfrontál minket, hogy friss szemmel nézzük a világot, az ő szemével, az Isten országa szemével, hogy legyen bennünk kérdés és nyitottság, és nem baj a bizonytalanság. Én ezt szeretném aláhúzni, mert én úgy érzem, hogy sokszor azért ciki nem válaszolni, és nem kész válaszokat adni, mert a végén még bekúszik ez a fránya bizonytalanság. És szerintem el lehet ezt hordozni, hogy bizonytalanság van, és nem nálam vannak a kész válaszok, hogy lehet ennek a feszültségét tűrni. Persze nehéz a biztonságos zónát elhagyni. De pedig Jézus a bizonytalanságban akar velünk találkozni. Tehát ha kész válaszaink vannak, akkor nincs szükségünk Jézusra, nem? Akkor már úgyis tudok mindent. Kicsit szeretném közelebbről megvizsgálni veletek ezt a három embert, vagy háromféle embert. Ugye a tanítvány az első. A tanítványok, akik azt mondják, hogy ne hozzunk tüzet, vagy ne küldjünk tüzet az égből ezekre a disznósamaritánusokra. Magabiztosak, mert birtokolják az igazságot. Ők tudják, hogy kicsoda Jézus. És harcosok. Én szerintem ez a kereszténységnek, a kereszténységünknek az egyik gyerekbetegsége, hogy azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, és hogy Isten nekünk hatalmat adott, és valóban ez a ti ott, mi itt, és hogy mi jók vagyunk, és mi már előrébb tartunk. És noha a samaritánusok bántón viselkednek, Jézusnak nem az ítélkezés az eszköze, és nem a bosszú, amit úgy zsigerből a tanítványok gondolnának. Jézus nem igazságot akar osztani, hanem azt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy elveszítsem őket, hanem hogy megmentsem. Jézus engedi azt, hogy mások tévedjenek, amikor róla gondolkodnak. Jézusnak fontosabb a kegyelem. Mert csak a kegyelem tudja meglágyítani az ember szívét. A kegyelem ment meg. Olvasok most a gyerekeimnek egy regényt, egy Jack London regényt. Én nagyon szeretem Jack Londont. Mikor gyerekkoromban ment az Aranyások Alaszkában, azt is nagyon szerettem. Ennek a könyvnek az a címe, hogy Fehér agyar, és egy félig farkas, félig kutya állatról szól. Őt hívják Fehér agyarnak. És hát az ő élete, hogy megszületik a vadonban, és az apja farkas, az anyja meg ilyen, az is szerintem ilyen félig kutya, félig farkas. Na és akkor, hát amit igazából szeretnék elmondani, hogy egy elég rideg indián gazdája lesz ennek a fehér agyarnak, aki használja őt, de nem szereti. Aztán lesz neki egy másik gazdája, egy gonosz fehér ember, aki pedig arra használja, hogy kutya viadalokat megnyerjen. Tehát hergeli őt, és igazából gonoszságot és ezt a gyilkolást kelti föl benne, ezt a gyilkoló ösztönt, erről szól a gazdájának a vele való kapcsolata. Hogy bántja, rengeteget veri, hogy agresszív legyen ez a farkas kutya. És akkor jön egy harmadik gazda, aki megveszi, és elhatározza, hogy megszelidíti. Tehát nagyon, nagyon szépen írja le Jack London, hogy nyúl felé, és így nagyon lassan, hogy a keze így kezd a fejére ereszkedni a kutyának, és azon nyomban a, ugye ez farkas, tehát a vadon, a ösztön és minden, és odakap, és belemar a gazda kezébe, és akkor várja, hogy na most jön a verés. Mert hát a gazda, így írja Jack London, a gazda az Isten. A kutya szemében a gazda az Isten, és az bűn az Istenbe belemarni. És akkor várja, és nem jön a verés. És akkor újra nyúl a gazda, bekötözi a kezét, meg minden, és újra nyúl a gazda, és akkor morog, meg tiltakozik, meg minden, de aztán végül nem kap bele a kezébe, és akkor elindul egy ilyen nagyon lassú, tudjátok, egy ilyen nagyon szép, megszelidítős kapcsolatépítés, és egy örök barátság a kutya, farkas és az ember között. Igen ám, de aztán ez nem csak egy ilyen szép romantikus dolog, hogy innentől aztán happy end, hanem az a következő, hogy a kutya sebezhetővé válik ezáltal, és amikor a gazda elmegy, belebetegszik. És ezen úgy nagyon elgondolkodom, hogy a szeretet igazából sebezhetővé tesz. Hogy Jézus így szeret, hogy ő maga is kiszolgáltatja magát nekünk, hogy vállalja azt, hogy az emberek hátat fordíthatnak neki, hogy nem jön az isteni, nem tudom, ítélettel, hanem azt mondja, hogy hát itt vagyok, lehet engem gyűlölni, lehet engem kirakni, és aztán lehet engem megölni is. A tanítványoknak könnyebb volt Jézusnak a hatalmával azonosulni. Tetszett nekik, hogy Jézus csodákat tesz, és hogy őket is felhatalmazza arra. De a szeretet kiszolgáltatottságára nem voltak készen. Ez az öntudatos kereszténység egyik gyerekbetegsége talán, hogy mi tudjuk, hogy ki Jézus, hogy nekünk igazunk van, a többiek pedig pusztuljanak. Ez az ítélkezés, a tiszta tanvédelme nagyon sokakat megnyomorított már. Jézus pedig figyelmezteti őket, nem tudjátok, hogy milyen lélek lakik bennetek. Szálljatok le a magas lóról. Azt hiszitek, hogy tudjátok, pedig nem tudjátok. És nekem tanítványnak ez azt üzeni, hogy Jézus azzal együtt, hogy én átesek ezeken a gyerekbetegségeken, hogy másokat így hülyének tartok, vagy ilyesmi, mert hogy én keresztény vagyok, és én tudom, hogy ezzel együtt Jézus szóba áll velem, nem rakja ki a szűrömet, türelemmel tanít, és megbocsát, és tudja azt, hogy én is egy iskolás vagyok, tudjátok, a T betű az autón. Tehát úgy rátehetném a palástomra is, nem a T betűt, hát tanuló vagyok. És hogy akkor így talán magamnak is megbocsáthatok, nem? Hogy hibázom, hogy igen, lehetnek hibáim, és mondhatok butaságot, a tanítványok is mondtak butaságot. De Jézus végül helyre tesz. Szabad hibázni, szabad nem tudni, sőt, okosabb dolog is nem tudni. És így sokszor a lelki gondozásnál szeretnék erre figyelni, és ezt tanították is nekünk, hogy tanulunk alapelveket, meg tanulunk az emberi lélekről dinamikákat, de hogy megőrizni ezt a kíváncsiságot, hogy nem tudom, hogy a másik emberben mi van, nem tudom valójában, hogy ő mit érez, mit gondol, hogy ő Istennel hogy van, hogy minek mi lesz a következménye az életében, nem tudom. Kíváncsi akarok maradni Jézusra is, meg a másikra is. Na gyorsan, akkor a másik fajta ember, aki azt mondja, követlek téged, akárhová mész. Hát ez az idealista ember, nem? Aki azt mondja, hogy hát hajrá, csináljuk. És annyira érdekes, hogy Jézus nem azt mondja, hogy na hát, tényleg, ez te vagy az én emberem, Én lelkészként azt mondanám, ha valaki oda jön hozzám a gyülekezetbe, és azt mondja, Hajnalka, menjünk, csináljuk, tábor, csináljuk, és azt mondanám, fú, te vagy az én emberem. De Jézus nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy te gondoltál már az árnyoldalára? Gondoltál arra, hogy ez szenvedéssel is jár? Gondoltál arra, hogy a Jézus követése az Isten ország, az annak ára van? Tehát erre nem szeretünk gondolni, nem? Hát azért szeretünk sikeresek lenni, meg úgy, na, azt mondani, hogy rendben van az életünk. Tehát, hogy így PR szempontjából Jézus eléggé kontraproduktív, hogy így mondjam. Az, aki idealista, és szerintem én bennem is van egy csomó idealizmus, az igazából a követést szereti, az elköteleződést, az identitásomat abból merítem, hogy én Jézushoz tartozom, és mindegy, hogy merre megy. Legalábbis így gondolom. Egyfajta fiatalos lelkesedés. És azért benne van ebben az is, hogy követlek akárhová mész, hogy én szeretném jól csinálni. Szóval van ebben egy ilyen szép motiváció. Szeretném jól csinálni. Csak az a csapdája, hogy azt gondolom, hogy ha én jól csinálom, akkor minden probléma megoldódik. Akkor annak meg lesz a várva várt gyümölcse. És szerintem ez egy csapda. Mert Jézus azt mondja, nézd, ha engem követsz, a rókáknak barlangjuk van, az égi madaraknak fészkük, az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét. Hát ez a siker. Ez az influencer élete. És közben hiszem azt, amit Jézus mond, hogy az Isten országa itt van köztünk, és az Isten országának a végállomása, ha van ilyen, a mennyország, vagy nem tudom, hogy ott nem lesz halál, hogy nem lesz szenvedés, hogy az Isten országa tényleg egy másik világ. De itt és most, ahogy Jézusban megjelenik az Isten országa, az nem csak a csoda meg a gyönyörűség, hanem a szenvedés meg a kivetettség is. Tudjátok, ezt mondja nem tudom, Luther, hogy a már igen és még nem. Isten országa itt van köztünk, de nem az ő teljességében. És sokszor gondolok erre, amikor itt csalódok, akár emberekben, vagy az élet dolgaiban, vagy nem úgy sikerül valami, ahogyan én várom, hogy hát ez rólam szól, ez nem az élet. Te van a probléma, vagy Istennel. Hát az én idealizmusom az, amiből Isten nevelget szép lassacskán kifelé. Jézus realista, ki akar józadítani? Lesz szenvedés, van ára a követésnek. Jézus maga azért vándorol, hogy elodázza a halálát, és tudjon bennünket tanítani. Késlelteti azt, ami rá vár. Ne csodálkozzunk hát, hogyha van szenvedés. A harmadik fajta ember pedig az, aki azt mondja, hogy követlek téged, Uram, csak várj egy kicsit még, vagy de még előbb, ha végezzek el ezt vagy azt, vagy akkor, ha ezt vagy azt megcsináltam, vagy megtörtént, akkor majd megyek veled. És Jézus nagyon radikális, nagyon kemény szerintem, amikor ezt mondja, hogy a halottak temessék el a halottaikat, és ezen úgy elgondolkodom, hogy azért Jézus nem finomkodott. De úgy látszik, hogy amikor a lelkünkben ez a rész szólal meg, akkor erre van szükségünk, erre a radikalizmusra. Hogy amikor minden más fontosabb, amikor az életünknek a trónján más dolgok vannak, vagy más emberek, hogy Jézus azt akarja mondani, hogy ezek mulandók, és hogy ezek a halál dinamikáit hozzák az életünkbe hosszú távon. Hogy az Isten nagyobb, az Isten több, és hogyha nem az Istennek adom a főhelyet, akkor a halál szivárog be az életembe. Az Istenben élet van, és minden más csak ideig való. Aki feltételeket szab Jézusnak, az még nem lépett be az Isten országába. Szent Ágostonról mondják azt, hogy ugye ő egy felnőtt megtérő volt az 1200-as években, és volt neki egy szeretője. Ez az 1200-as években szerintem elég nagy gáz volt, és hallgatott egy igehirdetőt, Szent Ambrus püspököt, Milánó püspökét, aki lelkesen beszélt a Jézus követéséről, és megérintette Ágostont ez, és így imádkozott: Uram, cselekedd azt, hogy jó legyek, de még nem most. De még nem most. Hogy vágyom rá, csak nem tudom megtenni, nem tudom meglépni. És Jézus azzal fejezi be itt a beszédét, egy nagyon radikális képpel, a szántás metaforájával. Aki az eke szarvára teszi a kezét, az ne nézzen hátra. Mert mi történik, ha valaki hátra néz? Mikor hátra nézek, akkor azt nézem, hogy jól csináltam? Eddig mennyire egyenesen húztam azt a vonalat? Mert hogyha ezen az úton haladok, akkor látom, hogy hova akarok célba érni. Értitek, ez megint a biztonságról szól. Meg megint arról, hogy én mit csináltam azért, hogy majd a végeredmény jó legyen. És hogy Jézus meg azt mondja, hogy nem. Ne hátra nézzetek, hanem előre. Lót felesége hátra nézett, és sóbálvánnyá változott. Nem éricskélj. Nem mondd azt, hogy ha Isten szeret engem, akkor miért nem így, vagy miért nem úgy sikerült az életem. Ha Jézust követed, előre néz. Az új élet nem tud együtt menni a régivel. És ezzel a radikalizmussal Jézus azt is mondja, hogy ő számít ránk, hogy ezt is halljátok meg ebből a kijelentésből, hogy sokszor tudjátok, azt mondjuk, hogy Uram Isten segíts, számítok rád, itt van az én életem, tedd velem ezt, azt, amazt. Rendben van, de itt Jézus azt mondja, ő is számít rám. És hogy tudok-e így nyitott lenni, így tanulni a Krisztust, hogy Uram, most te miben számítasz rám? Szeretnék neked igent mondani. Amen. Maradjunk csendben, engedjük, hogy Isten szent lelke beszéljen hozzánk még, és aztán majd imádkozunk. Úr Jézus, köszönjük ezt a személyre szabott választ, amit mindenkinek adsz. Köszönöm, hogy nem dogmatika a te tanításod, nem egy chatbottal van dolgunk, aki kész válaszokat ad, hanem köszönöm, hogy te meglátsz bennünket, hogy meglátod bennünk a kérdezőt, meglátod a szívünk legmélyebb kérdését, és abban adsz nekünk útmutatást, ahhoz kapcsolódsz, Urunk, köszönjük ezt neked, hogy egyen-egyenként így vagyunk neked fontosak. És megvalljuk a hozzáállásunknak a hiányosságait, hogy sokszor talán nagyképűek vagyunk, sokszor nehezen engedjük el a biztonságot, sokszor szeretünk a kerítésen üldögélni, nem akarunk dönteni, nem akarunk elengedni dolgokat, csak azért, hogy két kézzel megragadhassuk a te köpenyednek a sarkát. Köszönjük, hogy hívsz, hogy nem fordulsz el tőlünk, hanem kiszolgáltatod magad nekünk, hogy ezt a szeretetet adod, a kegyelmet, hogy el akarsz csábítani egy ilyen meghittségre, egy ilyen különleges közösségre te veled. Követni akarunk téged, Urunk. Igen, ott van a szívünkben ez a vágy, ez a mély vágy, hogy veled lenni, hogy Isten országának a részesei lenni, hogy gyümölcsöző életet élni, ahogyan azt te akarod nekünk adni. Erre vágyunk, Urunk. Formálj, taníts, építs és bátoríts bennünket. Mutasd meg, igen, Urunk, hogy hol akarsz te most bennünket látni, hogy mi az, amit te vársz tőlünk, miben számítasz ránk. Köszönjük azt a rengeteg ajándékot, amit adtál, hogy mindannyiunknak akkora sok kincse van. Virágoztasd föl, bontakoztasd ki bennünk ezeket a kincseket, a testvérek javára, a te országodnak a dicsőségére. És így könyörgünk ezért a világért, ahol háború és halál és fájdalom és gyűlölködés van, hogy hadd legyünk a te békeköveteid, hadd vigyük ezt a kegyelmet, ezt a szeretetet a világba, akár szóval, az örömhír mondásával, akár cselekedettel, akár azzal, ahogyan a te jó illatodat tudjuk képviselni munkahelyünkön, családjainkban. Hogyan akarsz ránk számítani, Urunk? Amen.
Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk záró énekét, énekeljük az új énekes könyvünk 34. énekét, ez majd így kezdődik, Csak benned, ezt az éneket fennállva énekeljük, és a végén így kérjük az áldást is. Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További szép vasárnapot kívánunk, áldás, békesség!